kedves testvérek, akkor folytatnánk a énekek énekét ezzel a következő szakasszal. A házasság kiteljesedése, ez a gyűjtő fogalma annak, ami az 5. fejezet 2. versével kezdődik. Mindenféle énekgyűjtemény is tart a 8. fejezet 4. verséig. Ezt is lehet majd még tagolgatni, úgyhogy majd néha-néha fogom is. Aztán majd megpróbáljuk a lényegét valahogy közösen felfejteni. Először az 5. fejezet 2. és 8. verse között lévő szakaszt olvasom a testvéreknek. Aludtam, de ébren volt szívem. Hallga, szerelmesem kopogtat. Nyiss ajtót, húgom, kedvesem, galambon, gyönyörűségem. Mert fejem belepte a harmat, fürtjeimet az éjszaka cseppjei. Levetettem alsó ruhámat, hogyan ölthetném fel. Megmostam lábaimat, hogyan piszkolhatnám be. Szerelmesen benyújtotta kezét a résen, és szívem felindult iránta. Fölkeltem, hogy ajtót nyissak szerelmesemnek, és kezemről mirha csepegett, ujjaimról mirha folyt az árra. Ajtót nyitottam szerelmesemnek, de szerelmesem már megfordult, elment. Lelkem megindult beszédétől, azért kerestem őt, de nem találtam. Kiáltottam, de nem válaszolt. Rám találtak az őrök, akik járták a várost, megvertek, megsebeztek. Letépték rólam kendőmet a várfal őrei. Esedezve kérlek, Jeruzsálem leányai. Ha megtaláljátok szerelmesemet, mondjátok meg neki, hogy a szerelem betege vagyok. Eddig tehát a szakasz. És ez az egyik olyan részlete az énekek énekének, ami ezt a dráma elméletet hivatott egy picit alátámasztani, amiről már beszéltem a testvéreknek, hogy egyesek ezt egy ilyen dramaturgiai történetként értékelik. Salamon és az ő szerelmes párja, vagy valami egyéb felállásban, mert hogy itt valójában egy élethelyzetet mutat be az énekek éneke ebben a pár versben. Oda megy a férj, ez már fontos, hogy itt már férj és feleség, és kopogtat a feleségének a lakrészének az ajtaján. Ez a bedugtam a kezemet az ajtó résbe, vagy hogy volt? Bedugta kezét a résen, ez ugye annak a jele, hogy megpróbál bemenni a feleségének a lakrészébe. Vélelmezhetőleg egy palotában vagyunk, ahol férj és feleség, tehát király és a királynő, vagy királynők, azok külön lakrészen éltek életvitel szerűen. És kezdetben vonakodik az asszony. A magyarból nem igazán jön ki, hogy mikor ki beszél, ezért bajban vagyunk, mert amikor arról van szó, hogy nyiss ajtót, húgom, kedvesem, galambon, gyönyörűségen, akkor még a férj beszél. Amikor a harmadik versre átugrik esetleg a szemünk, és olvassuk, hogy levettem alsó ruhámat, hogyan ölthetném fel, megmostam lábaimat, hogyan piszkolhatnám be, ez már a feleség. Tehát én nem tudok oda menni ajtót nyitni, mert lefekvéshez készülődök. Ezt így kell megfogalmazni csupaszon pőrén, 21. századi magyarul. A következésképpen kizárja a férjét. Elkezdődik a kapcsolatnak egy olyan eleme, vagy egy olyan élethelyzete, bocsánat, ez a jobb megfogalmazás, amikor a férj és feleség a házasság után ugyan már egy pár, de mégis elkezdenek egymástól távolodni. Egyébként én azt gondolom, hogy érdemes majd egy picit ilyen szemmel most az ezt követő verseket nézni. Nekem az a tapasztalatom lelkészként, meg egyébként férként is, hogy a kapcsolatok azok valóban így működnek, hogy közeledünk, távolodunk, és az a nem mindegy, hogy amikor a távolodás szakaszába lépünk lelkileg, akkor mi a reakció? Általában ott csúszik félre sok-sok minden. És ugye itt is egyből van egy fordulat, hogy amikor kezdetben elutasítóan reagál a férjére, akkor utána egyből jön, hogy felindultam iránta, megsajnáltam, vagy egész egyszerűen elkapott mégiscsak a szerelem heve, fölkeltem, hogy ajtót nyissak szerelmesemnek, sötő, de ő már elment. Van egy konfliktus, hogyan fogjuk ezt a konfliktust majd feloldani, van egy távolodás, és szépen lassan úgy néz ki, hogy elcsúszunk egymástól. Van egy költői része is ennek a pár versnek, nem tudom, hogy ki az, aki észrevette, hogy az első fejezetekben, amikor az őrséggel találkozik a lírai hölgy, akkor az őrök segítenek neki megtalálni a szerelmesét, most megverik. Márpedig, hogyha itt valóban a királynők egyikéről beszélünk, a királynőket nem vernek csak úgy őrök. Tehát, hogy itt valójában a kapcsolatnak a drámája az, ami próbál kibontakozni előttünk, tehát annyira fáj a beszélőnek az, hogy itt szétcsúsztak egymás mellett a férjével, hogy egész egyszerűen ennek a fájdalma az, ami megfogalmazódik itt ebben a szövegben. És derekosan bevallom, hogy 3 hete csináltam a diákat, és már nem tudom, hogy melyiken mi van, úgyhogy néha szóljanak rám a testvérek, ha nem azt látják, amiről éppen beszélek. Közben majd én is ki puskázok rá. Jó, igen, azt elfelejtettem mondani, hogy maga a felütés alapján ez lehet, hogy inkább egy álom vagy egy látomás, mint egy ténylegesen megtörtént esemény, de itt egy picit azért én vitatkozok ezzel a teóriával magamban. Igen, és akkor ezt mondtam, hogy ugye a nyissajtót az még a férj, levettem alsóruhámat, az a feleség, és fontos egyébként megállapítani, hogy itt a szövegből a héberben erőteljesebben derül ki az, hogy itt már férj és feleség, tehát nem vőlegény és mennyasszony, itt már túl vagyunk a házasságkötésen, sőt, a lakodalom óta valószínűleg évek teltek el, mármint hogy a megnevezések, használt megnevezések alapján. És az őrség az pedig ugye a távolodásnak a jeleit. Jó. Mi a kapcsolatetikai mondani valója ennek a dolognak, ami aztán szerintem a következő 2,5 fejezetre egy az egyben ráhúzható bizonyos alakításokkal, és itt egy picit azért az Origenész-féle allegóriát is elővenném. Az emberi kapcsolatainkra is jellemző az, hogy hol közelebb vagyunk egymáshoz, hol pedig távolabb. Ez egyébként nem csak párkapcsolatokra igaz. Tehát, hogyha őszinték akarunk lenni, hogy a barátainkkal éppen milyen viszonyban vagyunk, akkor ott is lehet látni azt, hogy a barátságok is úgy működnek, hogy vannak dolgok, amikor összehúznak bennünket, meg a baráti szálakat, és nagyon szoros a barátság, és néha az ember el se tudja képzelni, hogy lehetnek ezekbe a barátságokba majd esetleg akadályok, hát mindenen átmegyünk mi közösen. Aztán meg vannak olyan élethelyzetek, amikor mégis távolodnak a barátok egymástól. Mert hogy fordul az élet. És azt gondolom, hogy az igazi barátság az talán pont arról ismerszik meg, hogy nagyon sok ilyen távolodást, közeledést kibír, és akkor is megmarad a kapcsolat, amikor több ilyen hullámvölgyön már átment. És ugyanezt tudom elmondani egy párkapcsolatról, de én nem gondolom azt, és ez lesz már az allegória része a dolognak, nem gondolom azt, hogy a hitünk az egy ilyen statikus vonal lenne, amit megkaptunk az Istentől, és onnantól kezdve stabil, vagy egy folyamatosan felfele törő, exponenciális, hokiütő jellegű egyenletnek az íve, ami csak felfele és folyamatosan emel bennünket, hanem én azt tapasztalom legalábbis magamon, de hogyha valaki nem így látja, akkor nyugodtan szóljon közbe, és legyen kedves, mesélj el, hogy hogyan lehet ezt másképpen, hogy az Istentől is távol vagyok. Vannak olyan pillanatok és alkalmak, amikor nagyon megérint az Isten, amikor könnyen be tudom engedni őt az életembe, és vannak olyan alkalmak az életemben, helyszínek, időpontok az életemben, amikor meg egész egyszerűen, nem tudom, rutinból olvasom a Bibliát, mert tudom, hogy illenék, meg kellene, de semmi. Vagy mondom az imát, aztán egyszer csak azon kapom magamat, hogy hát én fejben teljesen máshol vagyok. Tehát jár a fejemben a bevásárlólista, a másnapi teendőknek a sora, a bármi. Hát, ilyenek vagyunk. És én azt gondolom, hogy itt a párkapcsolati mondani valója pont abban jelentkezik az énekek énekének, és ezt talán át lehet ültetni, azt gondolom, a hitéletünkre is, hogy nem az a baj, hogy ez így van. Mert hogy ez valamiért a mi bűnös emberségünknek egy ellenvonása, hanem az a kérdés, hogy amikor észreveszem, hogy távolodok a másiktól, amikor észreveszem, hogy távolodok az Istentől, a feleségemtől, a férjemtől, a barátomtól, a gyülekezetem közösségétől, a bárkitől, akkor mi a reakcióm? Azt mondom, hogy jó, akkor ez ennyi volt, elengedem. Az, hogy akkor jó, hát de ő is távolodik tőlem, akkor kettőn áll a vásár, és akkor legalább a felelősség egy részét ki lehet mutogatni a másikra, vagy azt mondom, hogy akkor elkezdek ezen dolgozni, és elkezdek egy picit befele figyelni, hogy akkor most miért nem vagyunk egy hullámhosszon a másikkal, miért nem vagyunk egy hullámhosszon a közösségem tagjaival, és én ugyanezt gondolom egyébként a hitéletre vonatkoztató, és én miért nem vagyok egy hullámhosszon az Istennel? Mi van bennem, ami miatt én most távolodok az Istentől? Mert nem az Isten megy el, tehát azért ott azért hibás egy picit ez az analógia, mert amíg mi tényleg tudunk egymástól kölcsönösen távolodni, addig az Isten folyamatosan közel akar lenni és maradni hozzánk, csak mi tudunk mindenféle varga betűt leróni a körülötte. De hogy mi van bennem akkor most, ami miatt távolodok az Istentől? Megszoktam, hogy közösségben vagyok vele, mert a megszokás is lehet probléma. Van valami olyan döntése az életemben, amit nehezen fogadok el, mert mondjuk le kell mondanom valamiről, vagy máshogy kéne megtanulnom dolgokat, mint ahogy én azt elképzeltem, és azt nem merem kimondani, de ott van, és hatást gyakorol a kapcsolatra, mármint hogy az Isten kapcsolatra. És akkor kezdjünk el dolgozni. Tehát ez ugyanaz az analógia, bocsánat, mint amikor mondjuk egy párkapcsolati konfliktusban elkezdem elmagyarázni a feleségemnek, hogy ne haragudj nekem, az eset rosszul, hogy. Hát tessék már ezt megcsinálni a Jóistennel is. Hogy elkezdem felfejteni magam előtt, meg a Jóisten előtt azt imádságban, hogy hányadán állok veled. Mi az, ami nincsen összhangban. És higgyék el a testvérek, hogy előbb-utóbb erre az Isten reagálni fog valamit. Nem biztos, hogy egyből tetszeni fog, amit reagál, de hogy reagálni fog, és ahogy az emberi kapcsolatainkban is ez a távolodás, közeledés váltakozni tud, úgy ezekben a távolodási helyzetekben a közeledéssel fog válaszolni az Isten. És ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert azt gondolom, de ezt azért ilyen exakt módon bizonyítani nem tudom, hogy a kipróbált kapcsolatok is azért tartósak, mert nagyon sok távolodás közeledést túlélnek. És én azt gondolom, hogy a hitünk is akkor lesz tartós és megerősítő, ha nagyon sok távolodást és közeledést él túl úgy, hogy mi nem akarunk közben elszakadni az Istentől, amikor távolodunk tőle. Lehetnek bizonytalan helyzetek. Sokszor mondom, hogy Descartes-ot sokszor idézzük, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Csak azt mindig elfelejtjük mondani, hogy ez a fantasztikus Descartes-i mondat, ez Ágostontól van ellopva és átköltve, aki azt mondta, hogy kételkedem, tehát vagyok. És ha én kételkedem, és az Istenben is kételkedem, akkor az Isten is létezik, következésképpen akkor nekem az Istennel valami dolgom van. Most kicsit tömören összefoglaltam azt, amiről ő 300 oldalt írt, de úgy nagyjából ez a végső konklúziója az ágostani gondolatnak. És én azt gondolom, hogy önmagában véve nem az a probléma, hogyha a bizonytalanság meg a kételj felüti az ember életében, meg a hit életében a fejét, hanem az a probléma, amikor én nem akarom ezt a kételyt letenni az Isten elé, meg amikor ezt a bizonytalanságot nem akarom az Istennel kommunikálva megoldani. Hát a kapcsolataink is akkor mennek tönkre, az emberi kapcsolataink, amikor vagy nem akarom megoldani a szétcsúszást, vagy úgy vagyok vele, hogy elengedem, és akkor csusszan, ameddig csúszni kell, aztán előbb-utóbb ő jobbra, én meg balra. Ahogy az emberi kapcsolataink is szét tudnak itt csúszni, hogyha nem reagálunk időben, úgy egyébként az Isten sem fog feltétlenül bennünket odaszögelni saját magához. Tehát a Krisztus szögelte a kereszthez értünk, meghívott bennünket a vele való közösségre, ott van, meghallgat, bármikor elérjük, de hogy nem fog egy ilyen kapcsolati erőszakban tartani bennünket, hogy mindenáron itt maradt. Ez egy picit már rajtunk múlik. És akkor itt egy picit meg fogok állni, mert majd szeretnék tovább menni a énekek énekével, majd a 8. fejezet elejéig szeretnék eljutni. Mert hogy szerintem itt a 5. fejezet első pár versében benne volt a következő részeknek a lényege, de hát ha van hozzászólni való, és akkor azt meghallgatom nagyon szívesen meg. Adott esetben beszélgethetünk is. Ezeket a közeledési és távolodási szakaszokat nyilván előbb-utóbb valahogy fel kell oldani, és akkor most megnézzük, hogy hogyan fordul meg a feleségben a kezdeti távolodás, és kezd most ezúttal a férje vonzó tulajdonságairól beszélni. A 5. fejezet 9 és 16. vers. Ja. Mivel különb szerelmesed a másokénál, ó asszonyok szépe! Mivel különb szerelmesed a másokénál, hogy így esdekelsz hozzánk? Szerelmesem ragyogó és piros, 10 000 közül is kitűnik. Feje szintiszta arany, hajfürtjei hullámosak és holló feketék. Szemei mind galambok a folyóvíz mellett, tejben fürödnek, bővíz mellett ülnek. Arca, mint a balzsam illatú virágágy, melyben illatos növények nőnek. ajkai liliumok, melyekről csepegő mirha folyik. Kezei aranyhengerek, topázzal borítva, dereka elefántcsont szobor zafírokkal rakva. Combjai márványoszlopok színarany talapzaton. Termete olyan, mint Libánon, pompás, mint a cédrusok. Ínye csupa édesség, és rajta minden olyan kívánatos. Ilyen a szerelmesem, ilyen a kedvesem, Jeruzsálem lányai. Az első mondat, ez a mivel különb a szerelmesed, ezt igazából a jeruzsálemi lányok mondják, tehát hogyha ez valóban egy drámából származik, akkor ez az, amit a görög drámairodalomban kórusnak hívnak. Tehát a kórus az, aki nagyjából válaszolhat. Ugye az előző szakasz azzal zárult, hogy miután megverték a várfal őrei, akkor Jeruzsálem lányait kérte, hogy segítsenek neki megtalálni a szerelmesét, és akkor most a lányok válaszolnak, hogy na, mivel különb a szerelmesebb másokénál, vagyis hogy magyarázzál nekünk, hogy miért segítsünk neked megtalálni ezt a úriembert. És akkor itt elkezdi bemutatni a férjét a feleség, és látszólag ez egyébként a fizikai tulajdonságoknak a leírása, de az az igazság, hogy nem egészen. És nem csak azért, mert megint előkerülnek a galambszemek, amik ugye továbbra is a szeríd lelkűségnek a jelei, hanem mert van egy-két elrejtett utalás a szövegben, ez az arca piros, vagy hogy volt? Szerelmesen ragyogó és piros, 10 000 körül is kitűnik. Ez igazából pont arról beszél ez a piros színű fejnek a leírása, hogy a jelleme az, ami kitűnik a többiekétől. Tehát előtt, párját ritkító. Mármint, hogy a feleség szempontjából. A haja arany, az inkább az értékét jelzi a lelkének, meg az emberi mi voltjának. Nem arról van szó, hogy szőke lenne, vagy ilyen aranyszínű. És akkor ugye itt van megint a galambszem, amiről beszéltem, és akkor utána jönnek elő egy picit ilyen korabeli toposzok a férfi képpel kapcsolatban, hogy az ajkai liliumok, tehát olyan kedves beszédű, de mégis, amikor meg arról van szó, hogy le kell írni, akkor dereka elefántcsont szobor, tehát hogy egy ilyen jó kiállású és nemes, a combjai márványoszlopok, amik ugye erősek, színarany talapzaton áll, ez már valóban a fizikai jellem leírása, vagy a fizikai tulajdonságainak a leírása, de magába a szakaszba belekeveredik az, hogy ő milyen jelleműnek látja a férjét. És akkor mennék is tovább egyből, mert itt igazából összefüggnek a szakaszok egymással. A 6. fejezet első 3 versét mondanám, vagy olvasnám. Hová ment szerelmesed, asszonyok szépe? Merre indult szerelmesed? Hadd keressük veled együtt. Szerelmesem a kertbe ment, a balzsam illatú virág ágyakhoz, hogy gyönyörködjék a kertekben, és liliumokat szedjen. Én szerelmesemé vagyok, és szerelmesem az enyém, a liliumokban gyönyörködik ő. Visszakérdez a kórus, Jeruzsálem lányai, hogy merre indult ez a tőle eltávolodott férfi, és hát egyből tudjuk a választ, vagy tudja mondani a választ a hölgy, hogy a kertbe ment. Tehát itt nem arról van szó, hogy eltűnt, hanem tényleg arról van szó, hogy ez egy érzelmi távolság. De pontosan tudom, hogy hol van, hát egy háztartásban lakunk, tudom, hogy mikor megy el, mikor jön meg. Én azt gondolom, hogy ezt, aki együtt él valakivel, pontosan látja, hogy mik azok az élethelyzetek, amikor nem vagyunk egy hullámhosszon, de pontosan tudom, hogy hol van a másik, hát együtt élünk, csinálja a dolgát, én is a magamét. Tudunk egymásról, zseniálisan tudunk egymás mellett úgy létezni, hogy egyébként nem vagyunk egy hullámhosszon, zárójelbe jegyzem meg, erre minden ember alkalmas. És ugye itt a feleség is elmondja, hát kint van a kertben, hát hova ment volna, hát tudom én, hogy hol van. De ugye nem is azért vannak megszólítva a jeruzsálemi lányok, mert fizikailag nem tudjuk, hogy hova lett a delikvens, hanem hogy segítsetek megoldani a problémát. Kipletyizünk a kapcsolatból, kérem szépen tisztelettel, azt nem csak a hölgyek tudják megcsinálni, férfiak is alkalmasak rá, amikor van egy konfliktus kapcsolaton belül, és biztos, hogy van valaki, akivel én azt megosztom kapcsolaton kívül. A szerencsés helyzetben egy bizalmas jó barát. Most Jeruzsálem leányai mennyire voltak bizalmas jó barátok ennek a hölgynek, azt én nem tudom. De ez egy jellemző probléma, hogy elmondom, hogy mi a baj otthon. És azért ezzel óvatosan kell egyébként szerintem bánni, mármint, hogy ezzel az elmondom, hogy mi a baj otthonnal, mert amíg az embernek ez egy bizalmi légkörben zajlik, és és nem fogják a barátai vakon minden helyzetben a pártját. Mert egyébként sokszor azért beszélünk ki a kapcsolatokból, hogy erősítsenek meg bennünket abba, hogy hát ugye, hogy az asszony a hülye, hát nem én, hát én csak lefekszeltem azt, amit ő odarakott, hogy szép legyen. Hát, és akkor jó cimbora két sér után mindenben megerősít, hogy persze, hogy a feleséged a hülye, hát te, hát véletlenül sem vehetsz te a hülye, hát együtt vagyunk ivó cimborák már 10 éve. Hát hogy lehetnél? Persze, hogy ő. És akkor egyből nem a konfliktus oldódik meg, hanem megerősítés nyer az a narratíva, amit én szeretnék ráültetni saját magam igazolásaképpen a kapcsolatra, meg a konfliktusra. És óvatosan Jeruzsálem lányaival, ha férfiak, ha nők a valóságban. De hogy itt egyből kitűnik, hogy nem az a baj, hogy nem tudjuk, hogy hol van, hanem az a baj, hogy távolodunk, és segítsetek megoldani. Viszont itt van egy fontos mondat, ami azért elhangzik, miután kipletyizett a kapcsolatból a kedves feleség, hogy én a szerelmesemé vagyok, és szerelmesem az enyém. Ez egy nagyon fontos mondat, mert hogy én azt gondolom, hogy a párkapcsolatok 99%-ban döntésekből állnak. És az, hogy hajlandó vagyok egy konfliktust, egy távolodást a párommal rendbehozni, az egy döntés. Lehet úgy is dönteni, hogy nem. És azt gondolom, hogy emberileg lehet olyan élethelyzet, amikor adott esetben már tényleg az az indokolt, hogy már annyira telítve van a pohár, hogy egész egyszerűen a konfliktusokkal gyűrődnek, hogy akkor legyen az a döntés, hogy nem. De hogy én azt látom, hogy nagyon sok párkapcsolatot csúszik el, hogy nem akarjuk inkább meghozni azt a döntést, hogy derendezzük a kapcsolatokat, meg a konfliktust. És akkor visszaültetve ezt az analógiát az Isten-ember kapcsolatra, itt szerintem azért van egy ilyen kis figyelmeztetés ebben a történetben, hogy persze lehet, hogy észreveszed, hogy elkezdtél távolodni az Istentől, hogyan döntesz? Jó ez neked? Elfogadod? Akarsz vele valamit kezdeni? Elmondod, hogy mennyire vert téged az Isten 64 embernek, kipletykálsz a kapcsolatból? Vagy azt mondod, hogy nekem akkor ezzel dolgom van. Tudom, hogy hol van az Isten, ott a belső szobán beléphetek bármikor, az asszony is tudja, hogy hol van a férje, ott van kint a palotakertben, megyek-e és keresem a megoldást, azzal, akivel nekem dolgom van a megoldás érdekében. Ha Isten-ember kapcsolatról van szó, akkor történetesen az Isten, ha meg emberi viszonyok között vagyunk, akkor azt, akivel nekem az adott konfliktust el kell rendeznem, vagy simítanom. És akkor jön a kibékülés, mert hogyha van egy döntés amellett, hogy kibékülök a másikkal, akkor előbb-utóbb csak eljutok addig, hogy ki is béküljek vele. Igaz, hogy itt egy picit egy-két lépés szerintem az énekek éneke összevezde, ez egy több ezer éves irodalom, nem az Atkinson nagy pszichológia könyv, úgyhogy elnézhetjük neki. A 6. fejezet 4. versétől olvasom tovább a 7. fejezet első verséig. Szép vagy kedvesem, mint Tircá városa, gyönyörű, mint Jeruzsálem, ámulatba ejtő, mint egy zászlóerőd. Vedd le rólam szemeidet, mert megzavartak engem. Hajad olyan, mint a kecskenyáj, mely Gileádról hullámzik alá. Itt van megint az a bók, ami a múltkor is nagyon tetszett. Fogaid olyanok, mint az aranyjuhok nyája, a anyajuhok nyája, mely az úsztatóból jön. Mindegyiknek van fája, nincs közöttük magányos. Halántékod, mint a gránátalma gerezdjei, a fátyolod mögött. Királyné van 60, másodfeleség 80 is, leány meg számtalan. De galambom csak egy van, ez a tökéletes, anyjának egyetlene, szülőjének kedvence. Nézik a lányok, és boldogan mondják, dicsérik a királynék és a másodfeleségek. Ki ez a lány? Úgy ragyog, mint a hajnal, szép, mint a holdsugár, tiszta, mint a fénylő nap, ámulatba ejtő, mint egy zászlóerőd. Lementem a diófaligetbe, hogy gyönyörködjem a zsendülő völgyben, és megnézzem, fakad-e szőlő, virágoznak-e a gránátalmafák. Észesen vettem, amikor Aminádib kocsijába tettek engem. Fordulj, fordulj, Szulamit, fordulj, fordulj, hadcsodájunk. Mit csodáltok Szulamiton, amikor soraitok között táncol? Szulamit ugye Salamonnak volt az egyik felesége, a sokból. Bár nem tudom egyébként, hogy ezt mennyire... Na mindegy, mert ugye a Szulamit meg egyébként a Salamonnak a női változata. Tehát, hogy Salamon volt a Salamonnak az egyik feleségét hívták Szulamitnak, és akkor itt szépen jön a kibékülés, elfordultál tőlem, eltávolodtunk, visszafordulsz hozzám, akkor most kibékülünk, és bókol a férj az ő feleségének. Ez a Tircá városa, ami benne van a szövegben, ez ma már nincs, mármint hogy ásatások folynak ott, de gyakorlatilag nem megszűnt. Ezt majd, ha esetleg a királyok könyvét olvassák valamikor a testvérek, akkor ott kiderül, hogy az ország szakadás után egyébként ez fővárosa is volt az északi országrésznek. Salamon idejében valószínűleg egy Jeruzsáleméval vetekedő szinten lehetett a város, és egészen meghökkentő színvonalon élhettek ott már, mint egy korhoz képest az emberek. Viszont az ország szakadás után, amikor az északi országrészt Asszíria elfoglalja, akkor elpusztítják, tehát megszűnik létezni. Éppen ezért jelentéktelenné is válik. A jelentéktelenségét egyébként az is sújtja már, hogy valamelyik király idő után átrakja a székelyét Samáriába. És akkor elkezdi Samáriát felfejleszteni, és akkor közben ugye megjönnek az asszírok. Tehát ma már nincsen meg, de amikor az énekek énekét szövegezik, vagy annak a környékén, akkor ez még egy virágzó város lehetett, ami a környéken élőknek egy ilyen etalon kép lehetett, és hát nyilván ehhez van hasonlítva a feleség. Meg ott van mellette Jeruzsálem, tehát a kor két meghatározó települése az, ami a költői kép alapját képezi. És akkor itt egy picit megállnék, mert szerintem azért erre sokan felkapjuk a fejünket, hogy királyné van 60, másodfelesége, nem tudom mennyi lány, meg számtalan, hogy hát a énekek nem húj szemet a fölött, a tény fölött, hogy amikor ez a szöveg keletkezik, akkor poligámia van Izraelben, mármint hogy elfogadott a poligámia Izraelben, a közemberek körében anyagi helyzet függő, hogy megengedhetik-e maguknak a poligámiát, hogy gyakorolják, de a királyoknál ez egy bevett szokás volt, meg a fejedelmeknél. Salamonról meg azt is tudjuk, hogy egész egyszerűen ő a diplomácia eszközeként használta azt, hogy bocsánat, hogy ezt mondom, boldog-boldogtalan feleségül vett. De ennek egyébként oka volt, tehát hogy ami nem jön ki feltétlenül a Bibliából, az, hogy a Salamon pontosan felismerte azt valószínűleg, amit ma úgy hívunk, hogy vákumállam. Ez azt jelenti, hogy Izrael akkor tud a térségben rendet tartani, ha Egyiptom nem akar északra jönni, mert lényegesen erősebb, mint Izrael. A mindenkori mezopotámiai nagyhatalom, Asszíria, aztán Babilon, meg a perzsák, meg akik még utánuk jönnek, azok meg nem akarnak nyugatra jönni. És akkor Izrael a maga pármilliós létszámával elég nagy hatalmi tényező ahhoz, hogy a pár százezres kis nomád törzsek között itt a térségben rendet tartson. De Salamon nem fegyverrel akar rendet tartani, és a házasság kötés az egy olyan bevett diplomáciai kapcsolat volt a nomád népek között is, meg a korban mindenhol, amit elfogadtak egy ilyen diplomáciai pecsétként, és ez garancia volt. Úgyhogy Salamon boldog-boldogtalan feleségül vett. Ezért mondja azt, hogy királyné van 60, másod feleség meg 80, de itt azért egy picit az a helyzet, hogy a magyar fordítás torzít. Azért torzít, mert nincsen feltétlenül szavunk arra, amit másod feleségnek fordítunk. A királyné van 60, az arról szól, vagy ez olyan feleségeket jelöl, akik jogilag 100%-os elfogadásban kötöttek házasságot az illetővel, tehát teljes jogú feleségei, akiknek a gyermekei születési sorrendben örökösödésre jogosultak. És azok törvényes gyerekek. A másodfeleséget, amit mi fordítunk, az a héber szövegben a pilgasim, ami hát egy picit pőrébb jelentést tartalmaz a szövegben, mert valójában a pilgasim az inkább arra vonatkozik, hogy az a pilgasim, akivel a királynak szexuális viszonya van. Tehát ezek a hárem hölgyek. Akik nem feleségek, viszont mivel a hárem tagjai, ezért a köznéphez képest azért vannak megkülönböztetett előjogaik, és hogy ha gyerekük születik a királytól, akkor az a gyerek valamilyen korlátozott örökséggel rendelkezhet. Például, mondom a legegyszerűbbet, örökölhet vagyont, de nem örökölheti a trónt, és nem is tarthat arra igényt. Ez az elsődleges feleségeknél és az ő gyerekeiknél azért ez nem így van. Lásd, Salamon halála után lesz is ebből probléma. hogy gyakorlatilag a különböző asszonyoktól született gyerekek azok, akik folyamatosan egymással perleket bedarabokra szedik az országot. Meg saját magukat. És akkor még egy dolog, hogy ahhoz, hogy a másodlő feleség gyermekről örököljön, ahhoz egyébként a királynak el kell ismernie őt. Mármint a saját gyerekeként. Addig csak ilyen megtűrt egyed. És akkor van még itt a leány, hogy abból meg számtalan. Hát ők meg itt olyan hölgyek, akikkel nincs alapvetően szexuális kapcsolata a királynak, de azért vannak az udvar tartásban, hogy előbb-utóbb potenciálisan majd legyen. Tehát ők a hárem utánpótlása, akik különböző kapcsolatokon keresztül azért kerülnek a királyi udvarba, hogy előbb-utóbb a hárem tagjai legyenek, vagy akkor, amikor betöltik az arra a alkalmas kort, vagy akkor, amikor a király úgy dönt. Tehát ők alapvetően azok a szolgáló lányok, akik általában egyébként köztármazásúak, nem nemesi háttérrel bírnak, és előbb-utóbb a másodfeleségek státuszát esetleg betölthetik. És hát ugye ezek között mégiscsak egy galambja van a férnek, az ő egyetlen felesége, aki itt megjelenik az énekek énekébe, és ez hivatott mutatni az ő szerelmének a nagyságát. Na most én azt gondolom, hogy azért ez a fajta házasság, és erről már beszélgettünk, ez nem egyezik azzal, amit egyébként a Biblia többi része mond a házasság rendjéről. Itt én azt gondolom, hogy nagyon, de nagyon látni kell azt, hogy ez egy 2500 évvel ezelőtti szöveg, egy 2500 évvel ezelőtti társadalmi helyzetben, és én azért azt is látom, hogy vagy látni vélem, bár ez lehet, hogy egy kicsit megidealizálása az én értékítéletemnek a poligámia kapcsán, hogy hát azért nem hiába van az, hogy Salamon után az elsődleges feleségektől született gyermekek darabokra tépik az országot. Tehát, hogy ez nem Izraelnek sem jó, meg ez nem biztos, hogy fenntartható. Arról nem is beszélve, hogy ez egy csomó olyan érzelmi kapcsolódást rombol, azt gondolom, ami meg egyébként természetesen férfi és nő között ki kell, hogy alakuljon. Hát, hogyha nekem nem egy feleségem van, hanem több, akkor mondhatom bármelyiknek, hogy galambom lelkem, nem tudom, és hogy téged ültetlek fel a szekérre, a többieket nem. Na de a gyakorlat az mégis más fog mutatni, és azt gondolom, hogy ez fordítva is igaz. A történelemben viszonylag kevés matriarhátus működött, zöme annak is Dél-Amerikában, és ott is előbb-utóbb balhé lett belőle. De hogy alapvetően nem működnek ezek a nagy eltolódások és több felállásos párkapcsolatok, legalábbis a történelemnek ez a bizonyítéka. És én azt gondolom, hogy a Biblia alapvetően nagyon sok helyen mond értékítéletet arról a poligámiáról, amiről egyébként meg bemer számolni. Mert hogy a zsidók ebben élnek, és nem fog akkor, nem tudom, sminket rakni a szövegre, hogy valami kegyes dolgot lássunk abba, ami egyébként nem fér össze az Isten gondolatával. Itt az énekek éneke nyilván erre nem fog kitérni, úgyhogy nem is ebből a szempontból közelítenék, hanem a Biblia nagy egésze felől. Biblikusan azt kell mondanunk, hogy a házasság egy férfi, egy nő. Ennyi. Tehát, hogy abban nincs több tényező, nincs több szereplő. Arról már lehet vitatkozni, hogy mondjuk működik-e a válás, vagy azt hogyan értelmezzük mondjuk a Jézusi válasz alapján, amikor ő azt mondja, amikor megkérdezi a zsidókat, vagy a zsidók megkérdezik Jézust, él itt egy asszony, és akkor elkezdik mondani, hogy nem tudom hány férje volt, már ugye ott a Levirátus jön elő, hogy mindig a kisebbik fiú feleségül vette a bátyjának az özvegyét, és akkor mennyországban majd kinek lesz a felesége. És akkor Jézus egyébként gyönyörűen adja azt a választ, hogy a házasság az egyébként e világra szóló szövetsége az Istennek, tehát azt a földi életre szerzi, már Ádámnál és Évánál. Itt vagyunk egymásnak segítő társai. A mennyeknek országában az a közösség, ami az Istennel való megélt, tökéletes közösség, az felülírja ezeket az emberi viszonyokat. Vagy inkább azt mondanám, hogy nem abban a súlyban, vagy abban a fontosságban lesznek majd benne a súlyban, vagy hát úgy nem úgy kell őket feltétlenül értékelni. De hogy, hogy ettől függetlenül azt ki kell mondanunk, hogy a házasság biblikusan egy férfi, egy nő. Azon megint lehet vitatkozni, hogy mondjuk a házasság az hol kezdődik, vagy hogy hol ér véget, hogy lehet-e újra kötni egy házasságot, vagy lehet-e újra házasodni, hogyha valaki elvált. Ezek azt gondolom, hogy mind már képezhetik etikai vitának a kérdését, adott esetben biblikus talajon is. És azt gondolom, hogy nem az a krisztusi hozzáállás, hogy mi bárkit bármilyen családi helyzet miatt elkezdünk vagy elítélni, vagy pedig nagyon felemelni, hogy nézzétek, hogy hát én már 60 éve ugyanazzal a emberrel él egy házasságba, mert nem ez a lényeg feltétlenül. Viszont a poligámia az vastagon nem elfogadható és nem támogatható. És akkor mit akartam még ezzel kapcsolatban mondani? Nem tudom, most megállok, hát ha van hozzászólás. Jó, akkor a 7. fejezet 2. és 11. versei között lévő szakaszt olvasom, szerintem ez lesz ma már az utolsó, amit megnézünk közelebbről. Mi szépen lépkedsz saruidban, te fejedelmi lány, csípőd vonala ékszerekhez hasonlóak, művészi kézalkotásai, köldökött kerekcsésze, melyből nem hiányzik a fűszeres bor, tested búzahalom, liliomokkal szegélyezve. Két melled, mint a két őzike, mint egy gazellapár. Nyakad elefántcsonttorony, szemeid hesbóni tavak. A Bat Rabimi kapunál, órod, mint a Libanon tornya, mely Damaszkusz felé néz. Fejed olyan, mint a Kármel, és fejeden a haj, mint a bíbor, egy királyt tartanak fogva fürtjei. Mély szép vagy, és mély kedves, gyönyörűséges szerelmem. Termeted pálmához hasonló, melleit szűrt szöllőfürtökhöz. Gondoltam, felmegyek a pálmafára, megragadom fürtjeit. Olyanok melleid, mint a szöllőfürtök, lehelleted, mint az alma illata. Ajkad íze, mint a legjobb boré, mely szerelmesemtől árad felém, álmomban is megnedvesíti ajkam. Én szerelmesemé vagyok, és ő is utánam vágyódik. Igen, eddig a szakasz. Jó. Megtörténik a kibékülés, és nem gondolom azt, hogy minden költői képet fel kell fejtenem, szerintem nagyjából sejtik a testvérek, hogy mi lesz a kibékülésnek a vége. Egy-két dolgot szeretnék csak kiemelni belőle. A 7.-8. vers, ez egy költői bravúra héberben, amit nem tudunk lefordítani magyarra, nem tud lefordítani semmilyen nyelvre, ezt egyedül héberül lehet megfogalmazni, mert hogy itt ez két vers a Bibliában, de gyakorlatilag arról van szó, hogy tagmondatonként változik a beszélő. Egyszer a férfi, egyszer a nő. Egyszer a férfi, egyszer a nő. És ezzel a tagmondat váltakozással gyakorlatilag a Szentíró az egy olyan ritmust ad a héber szövegnek, ami gyakorlatilag leírja, vagy megjeleníti a nyelvi szinten azt a jelenetet, amikor a kibékülés miatt egymás felé felindult pár ilyen nagyon vadul kezdi el a másikat ölelni. És ez egy olyan héber nyelvi bravúr, amit egyébként csak héberül lehet megfogalmazni, semmilyen másik nyelven nem lehet visszaadni ennek a ritmusát. Erre úgy szeretném felhívni a figyelmet, tehát ez a világirodalom egyik legnagyobb zsenialitása, amit közben el van rejtve a szövegbe. Maga a történet az szerintem nagyjából egyértelmű. Nyilván vannak itt költőképek, aminek utána mehetünk, hogyha valakit megint érdekelnek az őzikék, meg a gazellapárok, a hesbóni tavak, meg a bátrabimi kapu, de hogy ez nyilván mind arról szól, hogy valójában itt szerelmet vall a férj a feleségének, és ez a kapcsolat nyilván a szexualitás sem mellőzi egy házasságon belül. Igen. Ezt ha szabad még felolvasnám, mert azt gondolom, hogy itt azért van egy lényeges rész. Ez csak 4 vers, és erről még pár gondolat, és utána már lekerekítem. A nyolcadik fejezet első négy versének az a rövid összefoglalása, hogy a bensőséges kapcsolat igénye. És ez szerintem egyébként nagyon fontos, mert hogyha ez egy poligám élethelyzetben megfogalmazódott, akkor egy monogám élethelyzetben pláne meg fog fogalmazódni, és azt gondolom, hogy komolyan kell venni. Bárcsak bátyám lennél, ki anyám mellét szoptam, ha az utcán találkoznánk, megsolkolhatnálak, és nem szólnának meg. Elvezetnélek az anyám házába, vinnélek, te tanítanál engem, én meg fűszeres borral itatnálak, édes gránátalma borral. Bal karja a fejem alatt, jobbjával áttölel engem. Kérve kérlek titeket, Jeruzsálem leányai, ne keltsétek, ne ébresztétek fel a szerelmet, amíg nem akarja. Na most ez a bárcsak bátyám lennél, ki anyám mellét szokta, ez szerintem nekünk megint egy ilyen... Tehát felhúzzuk rá a szemöldökünket, hogy lehet ilyet mondani feleségként a férjnek. De ugye a férj is húgomnak becézte sokszor, és itt megint vissza kell kanyarodni oda, hogy az ókori keleten ez a bátyám húgom becézés, ez teljesen elfogadott volt a párkapcsolatokban, főleg férj és feleség viszonyában, mert hogy valójában egy családi köteléknek a megalkotása az, ami itt történik. És szerintük ez rendben volt. És ez a megcsókolhatnálak, ha találkozunk az utcán, ez egy nagyon fontos része ennek a szövegnek, a tekintetben, hogy az ókori keleti társadalmak mind a mellett, hogy nagyon sok furcsa dolguk volt, amin mi ma felhúzzuk a szemöldökünket, hogy hogyan férhetett ez bele a társadalmi normákba, a hihetetlenül szabálykövető és merev társadalmak voltak. Tehát az nem fért bele, például, hogy a szerelmesek, akik esetleg adott esetben egymásnak udvaroljanak, azok az utcán, vagy nyilvános tereken udvaroljanak egymásnak. Nem csak azért, mert a házasságok zöme egyébként elrendezett házasság volt, az sem fér bele, hogy egy elrendezett házasságban, vagy egy előre megszervezés alatt álló házasságban a leendő vőlegény oda menjen a leendő mennyasszonyhoz, és kedvesen beszélgessen vele bármilyen nyilvános fórumon. Nagyon merevek voltak. Viszont a családtagok felé szabad volt nyilvános közegben is gyengédnek lenni. Tehát az apa a gyerekeivel az utcán is játszhatott. A feleségével már nem. Tehát az már nem fért bele a társadalmi erkölcsbe, hogy a férj és feleség, akik már minden tekintetben férj és feleség, tehát nem az van, hogy kacsingatnak egymás felé, vagy ott valami esetleg történik, az nem fér bele, hogy egymás iránt bármilyen gyengeséget mutassanak nyilvános helyen, de az, hogyha az apa a gyerekeivel, vagy az anya a gyerekeivel gyengéd, az belefért. És ezért van a felkiáltás itt, hogy bárcsak bátyám lehetnél, mert ugye akkor az az érzelem, ami bennem van, az kimutatható lehetne mások előtt is, nem kellene azt otvetlenül csak otthon kifejezni és megmutatni. És azt gondolom, hogy ebben a szövegben az fogalmazódik meg, hogy a kapcsolatnak van egy igénye arra, hogy ez ne csak formális legyen, ne csak egy jogi dolog legyen, hogy akkor mi férj és feleség vagyunk, hanem legyen meg a maga bensőséges viszonya. Ami nyilván abból épül, vagy úgy tud felépülni, hogyha a gyengeségeket kifejezzük egymás iránt. És ennek nyilván van egy elsődleges kapcsolatetikai mondani valója férfi és nő tekintetében, férj és feleség tekintetében, de én azt gondolom, hogy azért ennek lehet a tekintetben mondjuk kapcsolatetikai mondani valója is, hogy ezt a bensőséges viszonyt mondjuk közösségként hagyjuk-e, hogy a párok a közösség tagjaiként is megéljék, vagy elkezdünk nagyon lezárni előttük. Ez mindig egy vékony határvonal egyébként, azt gondolom a társadalomban. Tehát az, hogy a különböző kapcsolatokat, a különböző társadalmi korok hogyan szabályozták, vagy mit fogadtak el nyilvános közterületeken, az mindig változott. Ugye a középkorban, ha valakinek már kivolt a bokája, az egy parázna asszony volt. Tehát, hogy az se fért bele. Ma már nem csak a bokája van kinn a hölgyeknek, tehát, hogy végig lehet menni az utcán úgy, hogy egy-két dolog még talán takar egy-két dolgot, de hogy úgy nyáron melegben lehet látni bármit. Ugyanakkor ezek a külsőségeknek a részei. Az viszont, hogy mondjuk egy közösség mennyire tud kapcsolaterősítő lenni, az viszont szerintem fontos. És ilyen szempontból szerintem azért az elgondolkodtató, hogy mondjuk itt Én mindig bajban vagyok a házasság hetével, mert tudom, hogy pár embernek lenne igénye arra, hogy legyen Mosonmagyaróváron házasság hete, de kapacitásom nincsen megszervezni. De hogy mindig azért vagyok bajban vele, nem csak azért, mert meg kell szervezni az ősszel gyorsan hirtelen, hanem azért is, mert mindig azon gondolkodom, hogy mennyire nyitottak az evangélikus gyülekezetek, vagy általánosságban véve a keresztény gyülekezetek a párok előtt. És van ennek egy másik oldala, mennyire akarnak a párok a mi gyülekezeteink tagjai lenni, mint párok. Mert én azt látom, hogy például vegyes házasságok esetében nagyon sokszor áll elő az a helyzet, hogy az egyik elmegy ide, a másik elmegy oda. És akkor vallásosak vagyunk, mindenki gyakorolhatja a maga vallását, de hát mi nem csatlakozunk úgy egy közösséghez, hogy akkor mi férj és feleség vagyunk, mert ha te evangélikus vagy, akkor te menj az evangélikusokhoz a misére, én meg elmegyek a katolikusokhoz vagy a reformátusokéhoz. És akkor már egyből az van, hogy akkor párként mennyire akar jelen lenni egy istenhívő közösségbe. Félreértés ne essék, ezzel nem azt akarom megmondani, hogy akinek evangélikus párja van, és ő nem evangélikus, szégyelje el magát, ha a saját felekezeti hovatartozását meg komolyan megéli. Nem ez a mondandómnak a lényege. De hogy azért úgy elgondolkodok azon sokszor, hogy a párokat mennyire tudjuk mi megszólítani, mennyire tudjuk befogadni, a párságukban mennyire tudjuk támogatni, és úgy egyébként azt leszámítva, hogy néha rá lehet húzni erre rendezvényeket, mennyire szeretnénk, hogy a párok itt legyenek a közösségeinkben. És ezt azért dobom most ide be a Biblia órára, mert azt gondolom, hogy valahol feladatunk, hogyha mi azt mondjuk, hogy az Isten hitünk is kapcsolat, sőt az az alapkapcsolatunk, és az bensőségesen kell megélni. Életben, meg igeolvasásban. És azt mondjuk, hogy az elsődleges közössége mindenkinek a családja, és ezt az Isten rendezte és akarta így, akkor azt gondolom, hogy valahol viszont nyitottnak kell lenni arra, hogyha hozzánk fiatalabb, idősebb párok, különböző élethelyzetekkel, elváltak, újraházasodottak, mit tudom én, ilyen-olyan szituációban csatlakozni akarnak, vagy egyáltalán ennek a lehetőségét felkínálni, hogy egyébként ide lehet. Mert én azt gondolom, hogy sokan azért nem akarnak egyébként csatlakozni sehova, mert azt hiszik, hogy nem lehet. Pedig nagyon sokan keresik egyébként a jó Istent. És akkor itt megállok ennél a bensőséges kapcsolati igénynél, mert azt gondolom, hogy nagyjából mindent elmondtam róla, amit én akartam, és már tényleg nem emlékszem, hogy mi van a következő dián, de hát ha van hozzászólni való.